Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti együttlétünket, nagyheti készülődésünk ma esti alkalmát, a 392. számú dicséret első 4 versét énekelve. 392. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük, az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, csodálkozó koldusokként vagyunk előtted. Csodálkozva nézzük, amit napi igéinkben olvasva elénk társz fiadról, a megváltó és üdvözítő Krisztusról. Nézzük, csodálkozva, hogy neked engedve, mégis önként vállalva, igenlő döntésével a szenvedés útjának keserves napjait, vállalva annak óráit, egészen halálig érettünk teszi. Csodálatos felség, Krisztus Jézus, köszönjük hűségedet, győzelmed önmagad felett. Itt látjuk igazán király voltodat, és a mi koldusságunkat, rátszorultságunkat. Ezért is merünk most szólítani, és merünk tőled mustármagnyi hitünk merészségével kérni. A profécia szerint sebeid által van gyógyulásunk, Krisztus Urunk, ezért kérünk gyógyulást drága szeretteinknek, gyülekezetünk, családjaink, betegeinek. És ma este egy hozzánk tartozó leányunk, édesanyját különösen is eléd hozzuk, amikor könyörgünk, imádkozunk hozzád, kérve, hogy sebeid takarják be gyógyíton az ő sebeit, és irgalmasan könyörülj rajta. És könyörülj mindannyiunkon, hogy halló füllel és megnyílt szívvel hallhassuk, Urunk, szenvedés történetednek mai igéit, megértsük annak üzeneteit, és meggazdagodva menjünk haza. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Istennek igét a János evangéliumából olvasom fel, az evangélium 18. részéből két helyről is. Először olvasom a fejezet elejétől a 14. verssel bezáródó szakaszt, majd a 19. verstől a 24. verssel bezáródó szakaszt. János 18. Mikor ezeket mondta, Jézus kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakán, ahol egy kert volt, amelybe bementek ő és az ő tanítványai. Ismeré pedig azt a helyet Júdás is, aki elárulja, mivel ott gyakorta, ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, oda ment fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előre ment, és mondta azoknak, kit kerestek? Felelének néki, a názáreti Jézust. Mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondta nekik, hogy én vagyok, hátra vonultak és földre estek. Ismét megkérdezi azért őket, kit kerestek? És azok mondának, a názáreti Jézust. Felelt Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit se veszítettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája volt, kirántotta azt, és megütötte a főpap szolgáját, és levágta annak jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Mondd azért Jézus Péternek, tedd hüvelyébe a te szabjádat, avagy nem kell kiinnom a pohárt, amelyet az atya adott nékem? A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték. És vitték őt először Annáshoz, mert ipa volt ez Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. Kajafás pedig az volt, aki tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. A főpap azért kérdezte Jézust az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől. Felelt néki Jézus, én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógába és a templomba, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeztek, és titkon semmit nem szóltam. Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit szóltam nékik. Ímé, ők tudják, amiket nékik szóltam. Mikor pedig ő ezeket mondja, egy a poroszlók közül, aki ott volt, arcul ütötte Jézust ezt mondván, így felelszé a főpapnak. Felelt néki Jézus, ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról, ha pedig jól, miért versz engem? Elküldte őt Annás megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Kedves testvérek, a ma esti ige szakaszunk alapján Jézus szenvedés történetének a következő részéhez érkezünk, így ez a mai esti ige szakaszunknak a központi gondolata, és erről szeretnék majd beszélni közöttetek, hogy Jézus elfogatása és kihallgatása. Jézus elfogatása és kihallgatása. Ha kimondom a szót Jézussal kapcsolatban, hogy elfogatás, vagy hogy elfogatása, akkor ez tulajdonképpen egy mai keresztény ember füle számára nem is hallatszik idegenül. Keresztény és elfogatás. Krisztus és Krisztus elfogatása. Sőt, ez a szó, ha kimondom Krisztussal és az ő egyházával, Krisztus népével kapcsolatosan, hogy elfogatás, elfogás, éppen, hogy nagyon is időszerű lett. Nagyon is időszerű. Hiszen a kereszténységet, az egyházat gátolják, korlátok közé szorítják, nyilvánvalóan gúnyolják, gondoljatok az utóbbi időben megjelent gúnyrajzokra Magyarországon is, ahol keresztény gyalázás történik, nyíltan üldözik is az egész világon sokfelé, híveit sok országba elfogják, bebörtönzik, vagy éppen kivégzik. Ugye nem is idegen ez a szó Jézus szenvedés történetének ebben a részében olvasva, hogy elfogják. Nem idegen a keresztény embertől. Tudjuk jól, hogy a 21. században a kereszténység lett a legüldözöttebb vallási csoport ezen a világon. A kereszténység lett. Krisztus egyházát tagjait sokfelé a világba ma is fogságba vetik. És ennek abban lesz nagyon komoly üzenete ma estére, hogy mit tanít nekünk az ige, aki ki vagyunk téve, és előbb-utóbb még inkább ki leszünk téve, hogy Jézusért, mert keresztények vagyunk. Ismert legyen számunkra az elfogatás, mi az üzenete annak, hogy Jézussal ez hogyan történt meg? Magyarul Jézus hogyan viselkedett, amikor elfogták? Mert ennek a keresztény egyház immáron részese, gyülekezetek részesei, keresztény emberek részesei, elfogják őket Krisztusért. A mai egyház ismét sejti, hogy mit jelent. Ismét sejti, mi még csak sejtjük, hogy mit jelent, amit olvastunk az igében, hogy elfogják, hogy elfogták Jézust. Mi, akik Krisztus gyermekei vagyunk, egy pillanatra se gondoljuk, hogy nem következhet be az az idő, hogy értünk jönnek. És minket visznek el. Egy pillanatig se. Mindennapi gyakorlat a világban. Ugye, hogy nem is olyan idegen ez a történet, és a történetnek éppen ez a része, hogy elfogják Jézust. Kedves testvérek, valamiképpen az Isten népe, az Isten gyülekezete, és az egész élet útja Isten népének, gyülekezetének, és a fogság, mint fogalom és valóságos gyakorlat, összenőtt. Nézzétek meg, már az ószövetségi Isten népe életében is ismert a fogság. Ott van az egyiptomi fogság, 400 év. Ott van a babiloni fogság. És az Isten népének, kiválasztott gyülekezetének a történelme az utolsó pillanatig, míg államiságát őrzi, összefügg a fogsággal. Rómában, a világbirodalomban is fogságban vannak. Aztán az Új Szövetségben is találkozunk ezzel, ha nem mondom a nevét, akkor is fogjátok tudni, az apostol és egy munkatársa, amikor a filippi börtönbe fogságban ülnek, és dicsőítik énekszóval az éjszakába Jézus Krisztus nagy nevét. Ezért áll meg a Zsoltárok könyvéből való íge, hogy Sion fogjairól, akik könyhullajtással vetnek és vigadozással aratnak. Végig vonul Isten népe történelmén, már az Ószövetségtől kezdve a fogságra vitel. Testvérek, ha most olvasott igénkben Jézus fogolyként áll a világ előtt, már pedig így van, akkor nekünk, az ő teste tagjainak, gyülekezeteinek, benne hívő hívőknek nem szabad csodálkozni. Azon, ha egyszer ebben a hazában is elkezdik kiadni az elfogató parancsot Isten népe, gyülekezete tagjai ellen. Miután bárhol a világon, lehet fogságban az egyház, és van sokfelé, éppen ezért jó okunk van rá, hogy figyelmesen nézzük és hallgassuk Jézus elfogatásának a valóságos történetét és kihallgatásának. Mert ahogy mondtam, eljött sokfelé, és jöhet hamarosan ide is. Hogy elfognak, elfogják Isten népét, fogságra viszik. Nézzük Jézust. Hogyan élte meg? Mit csinált Jézus? Most először arra figyeljünk, arra a módra, amilyen magatartást tanúsított elfogatásakor, majd fogságában a kereszténység ura. Milyen módon, milyen magatartást tanúsítva lett fogoly Jézus? Azt is mondhatnám, hogy egy 2000 évvel visszamegyünk egy letartóztatási esemény végignézéséhez. Vajon akit letartóztatnak, akit elfognak ez a Jézus? Hogyan reagál? Nagy tanulság van ebben, tanítás van ebben a mi számunkra, minden keresztény ember számára. És erről szeretném, ha egy kicsit együtt mernénk tudnánk gondolkozni az ige alapján. Azt olvastam, hogy elfogatása után először Annáshoz vitték Jézust. Annás egy nagy tekintélyű főpap volt. Így beszélnek róla a régi iratok, hogy egy igazi egyházfő, egy nagy egyházkormányzó, egy nagy tekintélyű, nem egy átlagos főpap volt. Egy kiemelkedő személyiség volt. Van, ahol ezt lehet róla olvasni, hogy egy valóságos egyház fejedelem. Már nyugdíjas, már nem aktív, nem ő akkor a főpap, de olyan tekintélye van, hogy oda viszik először. És itt olvassuk az igében, hogy a főpap egyik szolgája arcul üti Jézust. Fogságában ez az első, amire figyeljünk oda, mert ha az evangélium megjegyzi, akkor abban fontos üzenet van. Megüti egy ember, egy szolga a fogságba kerülő Jézust. Miért? 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 Kiderül, hogy azért, mert szerinte Jézus viselkedése nem illik egy fogolyhoz. Nem egy fogolyhoz illő magatartást tanúsít. Hát mi nem tetszett neki Jézus viselkedésében? Kedves testvérek, az, hogy följegyzik az iratok, az Ószövetség vagy az ókor iratok, hogy amikor valakit fogolyként a bírája elé vitték, azok szinte kivétel nélkül sírni kezdtek. Ez hozzátartozott ahhoz, hogy a bírái jó indulatát elnyerje. Sír, hogy jelezze, hogy ő elvállalja, hogy bűnös. Szégyelli. Sír, mint egy vallomásképpen, hogy nem fogja többé megtenni ezt. Szóval sírni kellett. De akik nem sírtak is, ők nagyon kevesen voltak, azoknak is illett, alárendelve viselkedni. Jeleznie kellett, hogy ő tudja, hogy egy nagyhatalmú bíróság előtt van. De ez a Názáretből való fogoly, Jézus, úgy viselkedett, mint aki nem alattvaló. Még kevésbé úgy viselkedett, mint egy vádlott. Sőt, úgy beszélt ez a Jézus, mintha egy nemes ember lenne. Nézzétek, majd a gesztusait is följegyzi az evangélium. Fantasztikusan érdekes. Úgy viselkedett, mint egy nemes ember, mint egy egyenrangú azokkal, akikkel ott együtt van. Mint egy szabad ember, szabad emberek között, nem mint egy alattvaló. Nem mint egy vádlott. Ezért üti meg a szolga. Se nem sír, se nem viselkedik úgy, mint egy alattvaló, megalázkodva. Pont az ellenkezőjét látja, és dühébe megüti Jézust. Nos, Annás tudta, hogy az ítélet régen készen van, koncepciós perek nem csak a 20. században születtek, és nem csak bizonyos rendszerekhez kötődtek, ahhoz a bizonyos rendszerhez erőteljesen kötődtek, de gondoljátok el, itt is így volt, Annás tudta, hogy a per az egy formalitás, ami most lezajlik itt. Az ítélet már megszületett, régen megszületett. De mégis, valamit végig kell csinálni. Egyrészt Annás szerette volna megőrizni a tekintélyt, de sokkal inkább a jog látszatát fenntartani. Hogy jogos, ami itt történik ezzel a Jézussal. A jog látszatát fenntartani. Jézus válasza nyílt, egyenes, és érezteti Annással, hogy még a kérdései sem őszinték. A főpap azt kérdezte Jézustól, a főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Erre mondja neki Jézus, nyilván szóltam a világban. Mindenkor tanítottam a zsinagógába, a templomba, ahol a zsidók összejöttek mindenünet. Titkon semmit nem szóltam. Mit kérdezel te engem? Mit kérdezel? Leleplezi Jézus, egy látszott dolog, amit csinálsz, Annás. Nem tudsz egy olyan eseményt mondani, hogy titokba jöttem össze és tanítottam az embereket. Nyíltan beszéltem mindig. Mivel vádolsz? Annás régi motoros. A műsort végig kell csinálni. Tudja ő, hogy halálra fogják ítélni Jézust. Azt is tudja, hogy semmi jogi indok valójában nincs rá. De fent kell tartani a látszatát, hogy jogosan ítélik el Jézust. Beszél így egy fogoly egy bíróval, akitől az élete függ? Mer így beszélni egy fogoly? Dehogy mer. Titkon semmit nem mondtam, nyíltan beszéltem mindent. Mit kérdezel engem? Félelmetes. Jézus nem alattvaló. Jézus nem úgy viselkedik, mint egy vádlott, hanem mint egy nagy ember. Kedves testvérek, sem elfogatásában, sem perében Jézus nem hajol meg emberi erőszak előtt. És ezt meg kell, hogy értsük, hogy mit jelent ez. Mert sokan úgy gondolják, hogy a szenvedés történetének az a lényeg, hogy Jézus meghajol az őt elítélő, fölpofozó, kigúnyoló, megalázó, halálra vivő, keresztre feszítő emberek akarat előtt. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Egyedül az Atya előtt hajol meg. Az Atya akarata előtt hajol meg. Csak a mennyei Atya akarata előtt, csak a mennyei Atya trónja előtt, de ő előtt egészen meghajol. Nem tér ki Jézus a jogtalanság elől, de tudja őt, az Atya viszi a keresztre, így az Atya akaratát teljesíti. Az erőszak, a hazugság, az igaztalan vádak állnak Annásék oldalán, de a jog semmiképpen nem, és nézzétek meg, hogy Jézus az utolsó pillanatig nem is engedi, hogy a hamis jog, a hamis igazság, vagyis a hazugság szó nélkül maradjon. Ő, aki nem nyitotta meg száját az őt nyírők előtt. Ő, aki alázatosan állt Pilátus előtt. Itt nem. Jézus ezért tiltakozik az arcul csapás ellen. Ha gonosz szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Jézus szenvedésének semmiképpen nem az az értelme, mintha Jézus meghajolna az emberi erőszak előtt. Sok keresztény gondolkozik ilyen ultrakeresztények, hogy meg kellett volna hajolnia Jézusnak. És el kellett volna fogadni, el kellett volna fogadnia egy szó nélkül, hogy arcul verték. Mert éppen ő tanította, ha megütötték az egyik orcádat, tartsd oda a másikat. Csak itt valami különös dolog van ám, amit Jézus tökéletesen lát, ért és ránk akarja hagyományozni. És ezt mindjárt elmondom, ez fontos, hogy értsük. Jézus megkötözött kézzel is szabad, vádlottként áll a bírái előtt, mégis felette áll a bíráinak, mert az igazság az ő oldalán van. A jogtalanság és a hazugság a bírák oldalán van. De a jogtalanságban Jézus szót emelt a jogtalanság ellen, és az erőszak ellen, amelyet törvénytelenül tesznek vele, de engedelmesen meghajol mindeközben az Atya akarat előtt. Kedves testvérek, aki közülünk az Úr Jézust szíve szerint próbálja követni, és követi is, annak föl kell venni a Krisztus keresztjét, minden további nélkül, hallgatva és tűrve is, de a kereszt útja nem mindig csendes. Ami itt Jézussal történik, és ahogy arra Jézus reagál, az arról beszél, hogy magunkra kell vennünk Jézus követőinek a Jézus keresztjét, de ez az út, bár ezen csöndbe kell lenni és alázatosnak kell lennünk,
mégsem mindig csendes út. Van úgy, hogy nem lehet csendbe maradni. Lehet az olyan beszédes, mint Jézus kereszthordozása itt, ahol bár megkötözve áll Annás előtt, mégis szabad és szól. Kedves testvérek, akit ez a fiú megszabadít, az maga is szabad lesz, mert hisz abban, aki azon az éjszakán Annás előtt állt, és a jogtalanságot nem tűrte el némán. Abban a módban is meglátszik a megkötözött Jézus szabadsága, ahogy fogságba vetik. Mert tulajdonképpen mi történik? Nem keresik Jézust. Nem úgy van, hogy kutatni kezdenek, hogy hol lehet. Hanem Jézus önmaga adja önmagát erre a fogságra. Az egész történetben mindig mindenütt ő cselekszik. Hol adja magát? Fogságba. A Gecsemáné kertjébe, ahol engedelmesen alávetette magát az Atya akaratának, hogy hallottuk tegnap is az igében, a tekintetben, hogy azt a bizonyos keserű poharat ki fogja üríteni. Alávetette magát az Atya akaratának. Ez az engedelmesség szabaddá tette Jézust mindentől. Attól is, ami még ezután vár majd rá, egészen a keresztfának haláláig, szabaddá lett Jézus azon a csütörtök estén, amikor elfogadta az Atya kezéből a poharat. Arra is, hogy elküldve az utolsó vacsora asztalától Júdást nélküle mehessen abba a bizonyos Gecsemáné kertjébe, hogy majd ott találkozhasson Júdással, mármint az árulójával. A kert bejáratánál várnak rá ellenségei fegyverekkel és fáklyákkal, de nem kell felkutatniuk Jézust. Jézus eléjük lép. Gondoljátok el a jelentet, az emberek kezében fáklyák vannak, és csak kilép Jézus, és megáll előttük. A fény rávetül, ott áll egyedül. Tanítványai valahol mögötte, még a sötétbe. Ő szólal meg először, nem akik keresik. Jézus szólal meg először. És úgy szólítja meg őket, nem mint szolga, hanem mint a szolgák ura. Kit kerestek? Mint mikor a házad előtt megjelenik valaki, kit keresel? Fantasztikusan. Kit kerestek? Kétszer is válaszol, mikor elmondják, hogy a Názáreti Jézus, hogy én vagyok. Én vagyok. El tudom képzelni ezt a jelenetet. Kit kerestek? A Názáreti Jézust. Én vagyok. Megint megismétlik. Kit kerestek? A Názáreti Jézust. Én vagyok. Kedves testvérek, végigvonul János evangéliumán ez a két szó, hogy én vagyok. Ego eimi, én vagyok, én vagyok. Jézus ezt a kifejezést használja mindenütt, ahol személye titokzatos voltáról beszél. Mindenütt ezt használja. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az igazi szőlőtő. Én vagyok a mesteretek, és én vagyok az uratok. Én vagyok. És ezzel Jézus kinyújtja a két kezét a poroszlók felé, akik megkötözhetik. Megkötözhettek. De amíg világ, világ, téren, időn, egeken, csillagokon át, én vagyok a világ világossága, és az maradok örökre. És én vagyok az életnek kenyere, és nélkülem nincs élet. És én vagyok az út, és én vagyok az igazság. én vagyok. Azt olvassuk, hogy ebben a pillanatban elesett mindenki. Földre estek az emberek. Júdás is írja az ige, külön Júdás is. Gondoljátok el a jelenetet. Én vagyok. És megszólal a Szentlélek által minden én vagyok ige. Döbbenetes jelenet lehetett.
Megkötözhettek, foglyul ejthettek. Én vagyok örökre az egész világ világosság, amíg világ létezik. Megköphettek, megostorozhattok. A nevemet gúnyolhatjátok, a nevemet eltörölhetitek. De nem tudtok változtatni rajta, hogy minden időket és minden világokat teljesen átható és besugárzó módon én vagyok az élet. És nélkülem nincs élet. És elvehetitek a ruháimat, szegényé tehettek. De aki éhezik, jöjjön én hozzám. Fölkiált Jézus, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyon. Ez az én megtöretett testem, ez az én kiontott vérem. Én vagyok. Hallják a fegyveres szolgák, hallják a tanítványok, hallja Júdás, hat is Júdásra. Jézus én vagyok-ja. Hallják az ördögök, akik várták Jézus elfogadását. És hallják az égi angyalok is. Én vagyok. Eszünkbe juthat erről az én vagyokról Mózes, aki mikor a csipkebokornál találkozik Istennel, és Isten visszaküldi az ő népéhez, akkor azt kérdezi tőle, hogy és mit mondja, ki küldött engem? És ezt a talányos választ adja neki az Isten, mondd, hogy a vagyok küldött téged. Én vagyok. Ezért esnek ott térdre az emberek. Én vagyok a vagyok, az Isten. Félelmetes jelenet. Jézus valóságos istenségéből valami kiáradt ezzel a két szóval. Én vagyok. Aztán, hogy tanítványait megvédje, ő kérdezi ezután, kit kerestek. Nem akarja, hogy a tanítványait elfogják, ezért magát kiszolgáltatja. Ími a jó pásztor. Nem akarja, hogy véletlenül is vigyék vele együtt a tanítványokat. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Ez parancsoló mód van a Bibliában. Megint Jézus. Na, gyerünk ezeket elengedni. És nem tudnak mit csinálni. Engednek neki. Nem egy gyámoltalan vádlott bűnöző áll előttük, hanem a király. A vagyok. Igen, tudta Jézus, hogy a tanítványai nem tudnák elviselni most még a fogságot. Az majd később jön, hogy vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim. És majd a szabadság hírnökei lesznek. Pál, Silás, Péter, mind fogolyként is, de most még nem. Ezért Jézus azt mondja, ezeket engedjétek el, bocsássátok el. De eljön az idő, amikor minden tanítványa fogságra kerül, és minden tanítványa mégis a keresztény szabadság hírnöke lesz. És ma azzal fejezem be, amit majd holnap szeretnék folytatólagosan tovább mondani, azt olvassuk a mostani szakaszban, én is felolvastam, hogy Péter mást akar.
Nem akar gyermek lenni, akinek azt mondja Jézus, hogy ezeket engedjétek el, ezek hadd menjenek, itt vagyok én. Engem kerestek, itt vagyok, ezek hadd menjenek el. Péter nem. Nem akar gyerek lenni, akinek azt lehet mondani, állj félre, Péter. Én vagyok itt, ez én rólam szól most, Péter. Nincs szüksége Péternek védelemre, sőt, ő kell Jézus védelmére. Jézus nagyon egyszerűen beszél vele, Péter, tedd hüvelyébe a te szabjádat. Ki fegyvert fog, fegyver által vész el. Nem kellé kínom a poharat, amelyet az atya adott nékem. De Péter nem akar juhocska maradni. Úgy akar viselkedni, mintha ő lenne a pásztor. Elő a kardot, suhintás. Ő a főnök. Ő lesz, aki megvédi. A többi 11-et, meg, vagy 10-et, meg megvédi a mestert. És mert úgy viselkedik, mint pásztor, és nem akar juh maradni, ezért lesz elveszett bárányjá. Akiért mesterének még valamit tennie kell, majd ott a főpap udvarába. Lesz még dolga Jézusnak. Rövid időn belül ott a főpap udvarába. Ezzel a Péterrel, aki nem akart juhocska lenni, és elveszett bárány lett. Péter szerepet akar játszani, és kap is egy szerepet. De ez aztán nem fog neki tetszeni. Erről fog szólni a holnapi ige. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Úr, köszönjük neked, Krisztus Jézus, hogy mindvégig olyannak láttatnak az evangéliumok, amilyen voltál királyok királya és uraknak ura, a világ megváltója, és meg annyi emberi gyűlölet, rossz indulat, butaság, tévhit, balgaság közepette is, semerre nem lehetett, még a halál közelsége sem mozdíthatott el attól az úttól, amelyre igent mondtál, és attól a kegyelmi tettől, amelyet a kehely kihívásával megtettél. Áldott legyél érette. Bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan sokféleképpen vagyunk a tanítványaid. Néha némák vagyunk, amikor ki kellene állnunk, és szólnunk kellene. Máskor okoskodunk, nagy garral, mint Péter, hősködünk, pedig csendes és alázatos báránynak kéne maradnunk. Taníts bennünket értelmesen a te követőiddé lenni. És könyörülj rajtunk, hogy azt is megérthessük, hogy milyen kegyelmes vagy a bukott tanítványokkal is, velünk is. Köszönjük, hogy áll a kereszt, és ahol egyszer felállítottál bennünket, ahonnan először életnek beszéde szólt hozzánk, és ránk ragyogott a fény, ott újra van felállás, újra hallatszik az életnek beszéde, hogy megbocsátottam néked, eredj el, s többé ne vétkezzél, és felragyog felettünk az ég, és ragyogni kezd a szívünk, és újjá leszünk. Dicsőség neked érette, csodálatos Urunk, Krisztus Jézusunk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, holnap este folytatjuk a sorozatunkat, bűnbánati előkészítőnket, este 6:30, és hirdetem az ünnepi istentiszteletek időpontját. Nagypénteken délőtt 10 órakor lesz istentiszteletünk online természetesen, és húsvét mindkét napján a megszokott időben délőtt 10 órakor hangzik Isten ígéje közöttünk. 392. számú dicséretünk 5. utolsó versét énekeljük, a 3 egy Istennel már itt a földön egy. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.